állat volt, szája szélén kilógott az agyara, és lépései ritmusában kaffogó hangokat hallatott. Dehogy nem! A Gyula pontosan tudta, hogy ennek a húsa kemény, inas, rágós, nem is jó ízű, de feltámadt benne valami ősidőkből származó medveölő ösztön. Nem is a vathús ízére gondolt, hanem a diadalra, amely csapdás sikereit megkoronázza majd. Így hát egy éjszaka hirtelen elhatározással kivetette a fémsodrony hurkot a csorda elvonulása után a nagy vatkan ellen. Egy erős fához kötötte. Ahhoz, nézze csak! Az a szagos megy fa, még ma is látszik a lenyúzott kérge. Gyula, amikor kivetette a hurkot, hazament, és csak virradatkor jött vissza ide. A hurokba szorult vatkan akkor már kimerülten feküdt a kövön. Csak a megyfa meggyötört törzsén és a körülötte felszagatott havas földön látszott, hogy milyen óriási küzdelmet vívott, hogy kiszabaduljon. Gyulánk ugyan magával hozta a fejszét, de egy pillanat alatt belátta, hogy az állat leterítését egyedül megpróbálni rendkívül kockázatos. Tehát kell még valaki ide gyorsan. Valamikor nem lett volna gond társat találni az ilyen munkához, de most hiába törte a fejét. Döbbenten állapította meg, hogy nincs már senki, akit bizalommal felébreszthetne. Akik ilyen férfias munkában társai lehettek volna, vagy elköltöztek a hegyről, vagy meghaltak. Ha meg nem költöztek el, és meg sem haltak, remegős lett a kezük öregkorukra, nem alkalmasak az eféle vállalkozásokra. Végül is be kellett látnia, nem jöhet senki számításba. Csak a fia. A legkisebbik, aki 23 évesen még mindig ott élt az atyai házban. Elemérnek keresztelték valamelyik nővére kívánságára. A padlás térben eszkábált szobát magának, és soha életében esze ágában sem volt, hogy valaha vatkan tőjön. Volt egy magnós rádiója, egy helyes kis motorkerékpárja, és a padlás szobájában cifra öltözetű énekesek képei fügtek a falon. El tudja képzelni, hogy valaki, akit elemérnek hívnak, rajong a bömbölő gépzenéért és gondosan ápolt motorján a Pepsi-Cola üzembe jár dolgozni, hajnalban kapja a vasvillát és rohanjon vatkant ölni. Ugye képtelen gondolat? Elemér mégis kapta a nadrágját, felrántotta a csizmáját, mert szegény ember gyereke törvényszerűen engedelmes. Az apja kezébe nyomott egy vasvillát, sőt, még egy páros kést is dugott a gumicsizma lötyögő szárába. Rongyba takarták, mégis nagyon kellemetlen volt, mert lecsúszott a bokájáig, és félt, hogy a rongyon át is beleszúr a lábfejébe. Félt Elemér, de szólni nem mert. Útközben Gyula előadta a végrehajtás tervét, hogy azt mondja, te fiam, jobb oldalt kerülöd meg, a szagos megyfán túlról. Olyan messze maradsz a disznótól, ameddig a hurok szára már nem ér el. Én balról megyek. Fejbevágom a fejszével, ha összerogyik, semmi dolgod nem lesz, csak a kezembe adod a kést. Ha nem rogyik össze, akkor belevágod a vasvillát. Ha kézre esik, akkor a szügyébe, ha nem, akkor az oldalába. A második csapásomra ne várj, és nagy erővel szúrj, mert az ilyen állatnak vastag a bőre. Szegény Elemérnek, miközben hallgatta ezeket az instrukciókat, bizony kissé fennakadt a szeme. Az apja oldalról ránézett, és azt mondja, ne félj, ne félj, baj nem lehet, ott vagyok én. Ez eléggé biztatóan hangzik, nem? Hogy Elemér megnyugodott-e tőle, azt nem tudom, de azt igen, hogy Gyula úgy legbelül nem volt egészen biztos a dolgában. Ugyanis akkor még nem döntötte el, hogy a fokával üssön-e a fejszének, mint mostanában a kíméletes böllérek, akik homlokon csapják a hízót, hogy elkábuljon, és ne szenvedjen, és ne ordítson annyit, amíg a vére elfolyik. Ez az emberségesebb megoldás. Vagy pedig, és ez a másik módszer, a fejsze élével oda csapni a két füle közé. Puff! Hát ez elég random munka, de biztonságosabb. Végül is ez utóbbi mellett döntött. Magasra emelte a fejszét, célzott, Istenhez fohászkodott, és lecsapott. Pontosan, szépen, a két füle közé. Már amennyire a hajnali derengésben ki lehetett venni a disznó füleit. Csak hogy a vatkan éjjeli állat észrevette az acél villanását, elkapta a fejét, a súlyos fejsze pedig megcsúszott a koponya zsonton, és leszakította az állat bal fülét, hogy csak egy cafat tartotta. Fröcskölt a vér, a fehér csontok elővillantak, recsegtek is, de a hatalmas test nem rogyott össze. Gyula üvöltött. Szúrjman te, szerencsétlen! Elemér a parancs szerint szúrni akart, két marokra fogta és magasra emelte a villát, de lecsapni már nem volt ereje. Ő esett össze, nem a vatkan. Összecsuklott hangtalanul, de szerencsére nem a disznóra, mert az végső erejét összeszedve megugrott. Ott hagyta az apát és ájult fiát. Hogy hogyan? Az történt, hogy a koponyáján megcsúszott fejsze pontosan eltalálta a drótkötelet, és azt a kövön ketté vágta nagy szikrázással. Erre a szikrázásra egyébként később visszaemlékezett Elemér, azt még látta, mielőtt elsötétült előtt a világ. A vatkan? Hát az persze elrohant be a sűrűbe, vérpatakot húzva maga után. Miket is beszélek, de hogy rohant. Támolygott, dűlöngélt. Gyula még utolérhette volna is a második csapással, biztosan leteríti. De egy apa nem hagyja ott az ájult fiát, nem igaz? Akkor sem, ha élete legnagyobb fogását veszíti el éppen. Na, most én véletlenül tudom, hogy Gyula valóban megsíratta valódi könnyekkel életének a végső kudarcát. Na nem Gyulától tudom, hanem Karikától. Nem nekem mesélte el ilyen részletesen mindezeket. Nem nekem a gazdának, akinek a földjén ez az elbaltázott kontármunka megesett, hanem Karikának, aki szokása szerint levonta belőle a bölcs végső tanulságot. Ez egy eleve bukásra ítélt, korszerűtlen cselekedet volt. Mert nézzük csak végig a történelmet. Az ókorban gladiátorok vére folyt az arénában. A középkorban lovagias bajvívásban gyilkolták egymást a vitézek. A tengeri kalózok századai is elmúltak, a betyárvilág is. Manapság a repülőgép eltérítések korát éljük. Időzített bombák, bérgyilkosok, gépesítés. Az efféle vitézi tornáknak, amit Gyula meg a vaddisznó között megesett, nincs meg már a társadalmi háttere. Az apa rosszul céloz a vatkan koponyájára, a fiú elalél egy bőrrongyon függő disznó fül láttán. Hát, így van ez. Kipihente magát? Jó, akkor menjünk. Már nem hosszú az út a nagy karosszékig, de nagyon meredek. Azért is csináltam ezt a szerpentint még 47-ben, amikor megvettem ezt a birtokot. A felső végén a csúcsában van a nagy karosszék. Mert hogy errefelé a telkek csúcsban érnek véget, fenn a tetőt tartó bazaltoszlopok tövében. Biztosan kitaláltam, miért adtam neki ezt a nevet. Természetesen a formája miatt. Vigyázzon, itt nagyon csúszik, adja a kezét. Úgy. Még egyet kanyarodik az ösvény, és fent leszünk. Beoltom a vadrózsát ezzel a szép fehér virággal, aztán leülünk, és elgyönyörködünk a kilátásban. Én órákig szoktam üldögélni, és csak nézek. Ez a legszebb, amit valaha is láttam. Egész életem.